Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1987. július 10-én sugárzott műsorát. Elhallgatott igazságok, barangolás a magyar múltban. Juhász László műsora.
1944. március 19-én a német hadsereg megszállta Magyarországot, hazánk elvesztette függetlenségét, és megkezdődött a német szempontból megbízhatatlan elemek, elsősorban a zsidó származású személyek összeszedése. A zsidóság, amely vallási elkülönülése ellenére értékes, integrált része volt a magyar társadalomnak, amely megbecsült írókat, művészeket, tudósokat adott az országnak, és akik között a világháborúban aranyvitézségi éremmel kitüntetett katonák is voltak, üldözötté vált. A magyar politikai vezetés a német megszállás előtt nem volt hajlandó eleget tenni a magyar zsidók deportálását sürgető német követeléseknek. Ez a magatartás egyáltalán nem volt magától értetődő akkor, amikor a Magyarországgal szomszédos államok, Antonescu Romániájával az élen, zsidó pogromokkal igyekeztek maguknak jó pontokat gyűjteni Berlinben. Berezki Albert, református püspök, a zsidó üldözésről szóló könyvében többek között így írt erről.
1944. március 19-éig a magyar kormányzat minden külső nyomás és belső izgatás ellenére sem volt hajlandó teljesíteni a náci Németország gyilkos követeléseit. Sőt, Magyarországon akkor még sok olyan zsidó talált menedéket, aki a környező országok véres pogromjai elől futott hozzánk. Köztudomású, hogy Szlovákia a területén élt zsidóságot német nyomásra már a háború elején deportálta, és közülük számosan leltek búvóhelyet Magyarországon. Romániában a Vasgárda már 1940-ben vérfürdőt rendezett. 1941. júliusában Jasiban 14 ezer, Strojnet és Radauti megyékben 15 ezer zsidót öltek meg. Június 22-én 108 ezer zsidót deportáltak Transnistriába, ahol Skarinet és Pecsóra megsemmisítő táboraiban 64.556 elpusztult. Október 9-én Bukovinából 58 ezer zsidót vittek el, közülük 12 ezer tért vissza. Odesszában október 23-án 30 ezer férfit, nőt és gyermeket öltek meg. 1941. december 22 és 29-e között a Bogdanovcai táborban 50 ezer meztelenre vetköztetett zsidót gyilkoltak le. Goltában mintegy 70 ezer embert küldtek a halálba. Az Antonescu rezsim nyomban hatalomra jutása után elkobozta a zsidók vagyonát, őket magukat gettóba zárta. Horvátországban a Poglavnik azonnal kiszolgáltatta a zsidóságot a németeknek, akik tömegesen gyilkolták le őket. Magyarország ebben a gyűrűben élt legbelül és ellenállott.
Olvassuk Berezki Albert a Magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen című írásában. A német megszállás után a hitleri népirtó gépezet azonnal munkához látott. Az országot 5 övezetre osztották, az első kettőbe Kárpátalja és Erdély, a harmadikba Észak-Magyarország, a negyedikbe az Alföld, az ötödikbe pedig a Dunántúl tartozott. 1944. június 30-án Wiesenmayer teljhatalmú birodalmi megbízott a következő táviratot küldte Budapestről Ribbentrop német külügyminiszternek.
A zsidók elszállítása a harmadik zónából tervszerűen lezárva. Összlétszám az első három zónából 340.162. Koncentrálás a negyedik zónában és elszállítás 41.499-el tervszerűen lezárva. Összlétszám 381.661. Koncentrálás az ötödik zónában június 29-én megkezdődött.
Az első négy zónából Kárpátaljáról, Erdélyből, a Felvidékről és az Alföldről tehát a megszállást követő három hónapban 380 ezer zsidó származású magyar állampolgárt deportáltak a németek. Ezt a szomorú adatot növelte még a Dunántúlról elhurcolt sok tízezer zsidó. A kormányzó mögött álló politikai erőknek csak a negyedmillió budapesti zsidóság deportálását sikerült megakadályozni, bár sok helyen a vidéki közigazgatási szervek is megpróbálták a maguk szerény lehetőségei szerint gátolni a deportációt és menteni, ami menthető. Erre utalnak az első és a második számú tisztogatási területről, vagyis Erdélyből és Kárpátaljáról származó csendőrségi jelentések.
Hármas számú eseményjelentés Kolozsvár 1944. május 6-a. Nagyváradon a rendőrtisztek közül többen és a politikai detektív csoport vezetői is sorozatos szabálytalanságokat követtek el a zsidók javára. Dr. Schilling János, Szolnok Doboka vármegye alispánja beteget jelentett, mert az akcióban nem volt hajlandó részt venni. Naszódon Szemes Vazul ezredes, a 22. határvadász zászlóalj parancsnoka több nappal előbb figyelmeztette a zsidókat, hogy értékeiket rejtsék el.
Négyes számú eseményjelentés, Kolozsvár, május 7-e. Nagyváradon a rendőrség a házkutatást és a személymotozást hiányosan hajtotta végre, mire csendőrséget vezényeltek oda. Marosvásárhelyen és Szászrégenben az ottani különleges katonai közigazgatási vezetők önhatalmulag átvették az akció vezetését, oly intézkedéseket tettek, melyek az akció végrehajtását akadályozzák. Szatmár németiben ifjú Vól András, zsidó egyetemi hallgató szülei lakásáról eltűnt. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a szatmár németi római katolikus szemináriumban tartózkodik, és ott, mint papnövendék, reverendába van beöltözve.
Endre László 1944. június 20-i minisztertanácsi jelentésében elítéli a gettóbazár zsidók kimentésére indított akciókat.
Közbiztonsági szerveim valóságos okmányhamisító gyárakat lepleztek le, ahol zsidók részére gyártottak hamis okmányokat. A zsidóság mentésében sajnos, ezt őszintén meg kell mondani, első helyen állnak a keresztény hitfelekezetek minden rendű és rangú lelkészei. A protezsálás, a kijárás, közbenjárás soha ilyen nagy méreteket nem öltött, mint éppen ma. A lelkészek a keresztény és felebaráti szeretetre hivatkozva végzik a zsidók mentési akcióját.
Amíg az egyházak közbenjárása vidéken sajnos csak szorványos eredményt hozott, a negyedmillió budapesti zsidó megmentésében nagy részük volt a keresztény egyházak vezetőinek. Ravasz László református püspök már április 3-án felkereste a belügyminisztert, és számos zsidó számára felmentést kért a sárga csillag viselése alól. Három nappal később a református és az evangélikus egyház vezetői a keresztény humanitás szempontjaira figyelmeztették a kormányt. A legnagyobb eredmény a vegyes házassokra vonatkozó mentesítés elérése volt. Ez több ezer családra vonatkozott, míg a kormányzói menlevéllel 20 ezer személynek sikerült mentességet nyernie. 1944. június 15-én Ravasz László levélben javasolta Serédi Justinian hercegprímásnak, hogy a keresztény egyházak közös, ünnepélyes nyilatkozattal tiltakozzanak az embertelen zsidó üldözés ellen. Két nappal később Apor Vilmos győri püspök ugyancsak írásban fordult Serédi bíboroshoz. Idézünk leveléből.
Tudniuk kell a híveknek, hogy téves az állami irányítás, mely a fejiságot helyezi az erkölcsi és egyéni felelősség elé, és amely gyűlöletet, bosszút hirdet a szeretet helyett, amely közegeivel kínoz ártatlan gyermekeket. Tudniuk kell, hogy a bűnt nem szabad elősegíteni vagy helyeselni, még ha azt állami hatóság követi is el. Tudniuk kell, mik az általános emberi jogok, amelyekhez az államnak nem szabad hozzányúlni.
Serédi Justinian, aporpüspökhöz intézett válaszlevele így hangzott.
Én is olyan lelki állapotban vagyok, mint nagy méltóságod. A felelősségtudat és lelkiismeret bennem is megvan. Éppen azért és más okok miatt nem akartam a tárgyalások alatt azt megtenni, amire magam is készültem, és amit excellenciád is sürget. Most azonban megteszem. Eredményt ettől a lépéstől várok.
1944. június 23-án a protestáns egyházak vezetői ultimátum jellegű memorandumot nyújtottak át a miniszterelnöknek a következő szöveggel.
Folyóévi május hó 19-én kelt beadványunkban Még csak mint sejtelmet és lehetőséget említettük meg, hogy megkezdődhetik a magyarországi zsidóság ismeretlen helyekre való deportálása. Azóta megbízható értesülés érkezett hozzánk arról, hogy leolmozott vasúti kocsikban nap-nap után kocsinként 70-80 különböző nemű, korú, társadalmi állású zsidó, izraelita és keresztény vallású vegyesen hagyja el az ország határát, és tűnik el szemünk elől ismeretlen messziségben. Mind a deportáltak, mind hozzátartozóik arról vannak meggyőződve, hogy útjuk a végső megsemmisítésre vezet. A zsidó kérdés megoldásának módja, mielyt az Isten örök törvényeit kihívja, arra kényszerít minket, hogy tiltakozó, elítélő, s ugyanakkor könyörgő szavunkat a felelős kormányfeje előtt felemeljük. Nem tehetünk másképp. Az isteni megbízásból merítjük jogcímünket, hogy kárhoztassunk minden olyan elbánást, amely az emberi méltóságot, az igazságosságot és az irgalmasságot megsérti, s az ártatlanul kiontott vér rettenetes ítéletét idézi népünk fejére. Mint a két evangéliumi egyház püspökei pedig felemeljük tiltakozó szavunkat az ellen, hogy egyházunk buzgó tagjai azért, mert faji szempontból zsidónak minősülnek, bűnhődjenek azért a zsidó szellemiségért, amellyel ünnepélyesen szakítottak. Végül, mint magyar emberek, keresztjén lelkipásztorok ismételten könyörgünk nagyméltóságodnak, vessen véget a kegyetlenkedéseknek, amelyeket nagyméltóságod is bátran elítél. Szerezzen érvényt annak a kijelentésnek, amelyet nagyméltóságod kormányának egyik kiemelkedő tagja tett, amikor az oktalan és kegyetlen zsidó írtás feltevése ellen tiltakozott. Ha a szavunknak foganatja nem lesz, kénytelenek leszünk egyházunk közvéleménye és a világ protestantizmus színe előtt bizonyságot tenni arról, hogy mi Isten üzenetét nem hallgattuk el.
Miután a memorandumra egy héten belül nem érkezett válasz, elkészült a protestáns egyházak nyilvános tiltakozásának a szövege, amelyet június utolsó vasárnapján valamennyi templomban fel kellett volna olvasni. Ugyanakkor Serédi herceg primás is körlevelet intézett a katolikus püspökökhöz és plébánosokhoz, ezt azonban a posta visszatartotta. Mivel közös keresztény akcióra nem került sor, a kormány külön tárgyalt a római katolikus és a protestáns egyházakkal. Antal István miniszter előbb a herceg primással egyezett meg a pásztorlevél visszavonásában, majd a protestáns vezetőket bírta rá a nyílt tiltakozás elhalasztására. Berezki püspök ezt később így magyarázta.
Az egyházaknak választaniuk kellett. Vagy megmaradnak a nyílt tiltakozás mellett, s akkor azonnal bekövetkezik már július közepén a nyilas uralom, s egyetlen zsidót sem lehet megmenteni, vagy pedig megegyezést kötnek a kormánnyal, s ezzel megmentik a deportálástól a 250 ezer budapesti zsidót.
A református Jó Pásztor Bizottság önfeláldozó munkát végzett a zsidók megmentése érdekében. A svéd Vöröskereszt segítségével 1500 személy számára szerzett menlevelet a bizottság. Hasonlóan eredményesen működött a katolikus Szent Kereszt Egyesület is. A kormányzói kabinettirodán 1944. júniusában széleskörű akció indult, amely egyénileg mentesítette a zsidókat a sárga csillag viselése alól. A mentesítést előbb írók, színészek, tudósok kapták meg, később mások is. A mentesített személyek lakásukban maradhattak, és sárga csillag nélkül szabadon mozoghattak. A pesti zsidóság megmenekülésének hiteles leírása Láng Judit 44 című emlékirata, amely a történelmi szemle hasábjain jelent meg. A zsidó származású írónő keresztény férje után mentesítést kapott, édesapját azonban, aki ügyvéd és felsőházi tag volt, 1944 nyarán elhurcolták Kistarcsára. Pár nappal később hamis orvosi igazolással a pesti zsidókórházba szállították. Láng Judit ekkor apja mentesítése érdekében elment a felsőházba. Erre a látogatásra így emlékezik vissza.
Feladatom volt írást hozni a felsőház háznagyi hivatalától, hogy dr. Láng Lajos a mai napon is a felsőház igazolt tagja, és mint ilyen immunitás jár neki. Elmondtam előbb a titkárnőnek, aztán Kisvárás, egy kellemes külsejű úrnak, és végül az is eltűnt, és azzal jött vissza, hogy a felsőház elnöke szeretne velem beszélni. A Dunára néző, abszolút csendbe és zárkózottságba burkolt óriási dolgozószobában ültem szemben egy hórihorgas urral, aki úgy hallgatott beszédemre, mintha egy más csillagzatról hoznék hiób híreket. Kijelentette, nincs nagyobb fontosságú kötelességünk, mint hogy segítséget nyújtsunk, csak nehéz a módját megtalálni. Összes kartársunkért megbeszélések folynak legmagasabb helyen. De boldogan állítunk ki azonnal egy ilyen írást, mely teljes mértékben megfelel a valóságnak. Lehetett más tenni, mint könnyezni? És eszembe jutott, amit Mariska néni mondott, csak a portásnál nehéz keresztül jutni. Mennél magasabb beosztásban van valaki, annál előzékenyebb és hajlandóbb a törvény betűjét a kérelmező érdeke szerint értelmezni. A kistarcsai tábor láttamozta a felsőháztól hozott papírt, és valamilyen illetékes német pecsét is került rá. Papa szabad volt. Beköltözött a Pozsonyi úti kis lakásba, csillagot nem hordott, egész nap járt kelt a városban, a zsidó tanácshoz is talán, és mamával a Zserbóba. Ott akkoriban változatlanul nagy forgalom volt.
Nem sokkal később a felsőházi mentesítéssel rendelkező és kormányzói kivételezés alatt álló dr. Láng Lajos elköltözött a csillagos házból, és feleségével visszakerült korábbi lakhelyére, az Adria palotába. Folytatjuk az idézetet lánya visszaemlékezéséből.
Papának a felsőház révén külön engedélye volt taxit használni. Ha lett volna autó, azt is. Így őt kérték meg a zsidó tanács tagjai, hogy utazzon fel velük a várba, ahol audienciára jelentkeztek, mert nekik egyiküknek sem volt ilyen engedélyük.
Másutt arról ír Láng Judit, hogy egy porosz üzletember felajánlotta az SS-szel és hasonló szervekkel fennálló jó kapcsolatait. Ehhez az írónő a következő meglepő megjegyzést fűzte.
De hát kinek volt arra szüksége szeptember második felében Pesten? Hiszen csak olyan zsidónak nem volt mentesítő flepnie, aki nem akart ilyennel bírni.
Nehéz elhinni, hogy ez a megállapítás a társadalmi ranglétra alsóbb fokán álló, összekötetéssel nem rendelkező, egyszerű zsidók tömegére is vonatkozott. Hiszen a nagyarányú mentesítő akciók ellenére is a pesti zsidók tízezerei sínylődtek, összezsúfolva az úgynevezett csillagos házakban. A nyilas hatalomátvétel előtt azonban a menlevéllel nem rendelkező pesti zsidók deportálását sem tudták végrehajtani a németek. Ember Mária kutatásai alapján tudjuk, hogy a kormányzó utasítására Hennyei Gusztáv altábornagy 1944. júniusának utolsó napjaiban megbízta Heinrich János utász ezredest, dolgozzon ki egy programot a németek által tervezett deportálás megakadályozására. Ennek érdekében a budapesti zsidó férfiakat munkacsoportokba szervezte, és azok saját mérnökeik vezetésével rom eltakarító munkát végeztek. Ugyanakkor a magyar vagonpark fölött rendelkező jogkörrel bíró MÁV főtiszteknek megtiltotta vagonok kiadását németek részére. Felhívta figyelmüket, hogy a tilalom megszegése rögtönítélő hadbírósági eljárást von maga után. Amikor a németek közvetlenül Heinrich Jánosnál követelték a vagonokat, az ezredes kidobta őket irodájából. Szeptember végén eltávolították Budapestről, kivezényelték a frontra. Indulása előtt két úr jelent meg a lakásán, és átadta neki a zsidószövetség köszönő levelét. Érdemes idézni ebből az 1944. szeptember 25-én kelt levélből.
Méltóságos ezredes úr! A Magyarországi Zsidók Szövetségének alulírott ideiglenes intéző bizottsága arról értesülvén, hogy méltóságod mostani állomás helyéről a harctérre vonul, őszinte szívből érzi indítatva magát, hogy mélységes háláját és igaz köszönetét ezúton tolmácsolja mindazért a nemes és jóságos megnyilatkozásért, amellyel bennünket nehéz feladatunkban támogatni kegyes volt. Különösen mélységes hálával vagyunk eltelve méltóságos ezredes úr iránt, hogy munkaszervezetünk megvalósításában és annak eredményes működésében bölcs tanácsaival és lekötelező készségével oly hathatósan segítségünkre volt. Azokban a nehéz időkben, amelyekben most részünk van, mindenkor felemelő tudat volt számunkra, hogy méltóságos ezredes úr megértő jó indulatára számíthattunk.
Heinrich János ezredest a Rákosi rémuralom idején ez a levél sem menthette meg a letartóztatástól és az internálástól. Ember Mária 42 évvel a tragikus események után találkozott és beszélgetett el vele 1944-es emlékeiről. Kunszeri Gyula szerint a zsidóknak, mint üldözötteknek a védelme beletartozott egy nagyobb nemzeti koncepcióba. A küzdelem nem csupán a zsidóságért folyt, hanem az egész nemzet egyetemes becsületéért, amivel nem volt összeegyeztethető a nemzet egyik értékes rétegének jogfosztása.
A Szabad Európa Rádió 1987. július 10-én sugárzott műsorát hallották. Összeállította Juhász László. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.